kedves testvérek, kedves gyülekezet, jelenlévők és az igehirdetés felvételről hallgató Isten szent igéjét Izsaiás könyvének az 57. részéből olvassuk, a 15-től a 19. versig terjedő szakasz ez, így hangzik itt Isten igéje, mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem mindig haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, akiket én teremtettem. Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtettem magamat, és megharagudtam, és ő elfordulva szíve útjában járt. Útjait láttam, és meggyógyítom őt, vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közelvalóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt. Többféle címet is adhatnánk ennek a kis szakasznak. Az egyik például így hangozhatna, hogy hol lakik Isten. Nem lényegtelen kérdés, és sokakat foglalkoztat, kedves néhai barátom, Rajt Tamás egy ilyen könyvet adott ki egyszer, hol lakik Isten, és arra kért, én mutassam be a kötetet, de aztán elment váratlanul, és így a temetése megemlékezésén ismertettem a kötetét, beszéltem erről, hogy hol lakik Isten. Lehet ez az egyik üzenete ennek a mai igénknek, megpróbálhatunk választ találni, és majd iparkodni fogunk. Hol lakik Isten? A másik kérdésünk pedig lehet az, hogy mik ennek a magasságban lakozónak a velünk kapcsolatos szándékai. Mert ez foglalkoztat minket szüntelenül, ez az, ami miatt érdemes harcolni, vagy nem érdemes harcolni. Mi Isten akarata velünk, és ebből próbáljuk megfejteni azt is, hogy az az üzenet, hogy Isten dicsőségére élünk itt ezen a földön, mit is tartalmaz? Mi Isten szándéka velünk? Hogyan viszonyul hozzánk? Ezek a kérdések foglalkoztatnak bennünket szüntelenül, közeledünk és távolodunk hozzá, miközben próbáljuk megtalálni a kérdéseket. Még egy bevezető gondolat arról, hogy Ézsaiás ezeket a szavakat milyen környezetben, minek a hatására írta le, fogalmazta meg. Azt tudjuk, hogy ő valamikor időszámításunk előtt 800 körül élt, és Isten népére a babiloni fogság várt, ennek a feszültségében éltek, az ország egyik fele hamarabb odaveszett, és a másik, a júdai rész bő 100 évvel később követte az északiakat. Magyarázatot kellett találni erre a nemzeti tragédiára is. Amikor Károli Gáspár lefordította a Bibliát magyar nyelvre, összeállította a teljes magyar nyelvű Bibliát, akkor nyilvánvalóan a szöveg hatására is vizsgálta, hogy Magyarország milyen helyzetben van, volt abban a pillanatban. Mi van Magyarországgal? Ezt kérdezte ő, és azt látta, hogy három felé van szakítva az ország. Önmagában ez a gondolat, hogy a három felé szakított országban nemzeti nyelven megalkotja a Bibliát, egy hatalmas hitbeli lépés volt, hiszen kérdés volt, hogy egyáltalán lesz-e még ország. És ilyen és hasonló igék hatására mondta ki azt, hogy az ő népének a bűnei miatt van így. Mert az ember önző, vagy ahogy itt az ige említi, a telhetetlenség bűne az, ami miatt Isten népével szembefordult. Tehát volt egy proféta hajdan, aki azért szólalt meg Isten szent lelkének a befolyása, hatása, ihletése alatt, mert látta azt az erkölcsi romlást, ami körülötte volt, és többször elmondtam már itt a testvéreknek, hogy az igazi proféta nem csak bírálja a népét, nem csak szidja a jelenlegi, az akkor aktuális kormányt, mondjuk így, vagy királyt, nem csak ötleteket ad, hogy hogyan lehetne onnan kilábalni, hanem vigasztalást is ad, bátorítást is ad. Ha elmondja azt is, hogy hosszú időre talán egy ember öltön túl terjedően, és jön a büntetés, de benne vagyunk egy nagy folyamatban, vannak gyermekeink, unokáink, és tovább, nem csak a mikorunkban érvényesek az igazságok és az értékek, hanem gondolhatunk a távolabbi jövőre, az ő világukra is, és érdemes őértük is szembenézni a tetteinkkel, bűnbánatot tartani, és így tovább. Hát akkor most térjünk vissza a szöveghez, és én 7 rövid megjegyzést szeretnék tenni a felolvasottakhoz. Hol lakik Isten? Azt mondja ő önmagáról, hogy magasságban és szentségben. Mikor azt kérdezi a samáriai asszony Jézustól, hogy hol kell Istent imádni, akkor Jézus válasza nem az, hogy itt vagy ott, hanem lélekben és igazságban. Magasságban és szentségben, mondja Ézsaiás. Magasabbak az én útaim, mondja korábban, mint a ti útaitok. És ez nem azt jelenti, hogy itt a földhöz képest valahol a világűr egy távoli pontja felé kell a tekintetünket fordítani, hanem erkölcsi, minőségbeli magasságról, másságról szól a próféta. Az Isten magassága, ami törpe lelkűségünkhöz képest, ami porban csúszásunkhoz képest jelent magasságot, emelkedettséget, és bizony ez az az isteni hozzáállás, ami porban lihegésünkhöz képest nem tudunk igazán megérteni, elfogadni és követni. Sokat idézett példánk Jónás, akinek nem megy le a torkán, talán a kis apró bosszúság az, ami valamit a helyzeten javít, de nem megy le a torkán az a gombóc, az a gondolat, hogy Isten, aki ítéletet hirdetett Ninive ellen, ezt az ítéletet meggondolja, mégsem hajtja végre. És keletkezik egy ellentmondás, Isten kijelentett valamit, és nem hazudott, akkor is komolyan gondolta, amikor azt mondta, hogy még 40 nap és elvész a város, és azt is komolyan gondolta, amikor mégis kegyelmet hirdetett, pedig ő nem ingadozik. Pedig bármit építhetünk az ő szavára, ha emberi oldalról nézve, ami alacsonyságunkban ellentmondást látunk, akkor ez mindig a kegyelem problémája körül mutatkozik. Isten úgynevezett következetlenségét nevezzük kegyelemnek. Ez a tékozló fiú történetében a szintén feldolgozhatatlan és emészthetetlen vonás, amit az idősebb testvér nem is tud érzelmileg kezelni, hogy lehet azok után is szeretni méltóságába visszahelyezni valakit, hogy mindent elherdált. Talán Ez a legnehezebb próbatétele, ami elménknek. Nem is az, hogy Isten van-e. Az egy filozófiai kérdés, és ha úgy közelítünk hozzá, akkor nagyon szépen lehet érvelni mellette és ellene, és nem lehet megnyerni, vagy megvédeni a csatát ezen a síkon. Isten számunkra nem filozófiai probléma. Mint ahogy most ebben a hónapban az apa, az atya lesz majd az újság témája, és e körül szólalnak majd igék is, szövegek, az augusztusira gondolok. Jézus ezzel segít nekünk az Isten problémát megértenünk, hogy nem filozófiai síkon, hanem bensőséges, eredetünket megragadó módon közelítsünk hozzá a jó apa képében, akitől származunk, akitől értékeinket örököljük, aki mögöttünk áll, akire számíthatunk, aki nem hagy cserben soha bennünket. Tehát Isten, ami mennyei atyánk, emlékszem jó sok évvel ezelőtt a katekizmus felett elmérkedtünk lelkész kollégákkal, és ez egy 100 éves szöveg volt, amit kézbe vettünk, és kicsoda Isten a te vallásod szerint, ez volt a kérdés ott, örökkévaló, tökéletes lélek, és így tovább. És akkor elkezdtünk egymással beszélgetni, hogy mit értenek ebből a gyerekek, akiknek, 12 éves gyerekek, akiknek a KT-t tanítjuk, és rádöbbentünk arra, hogy olyasmiről beszélünk, olyasmit próbálunk bemagoltatni a gyerekekkel, amit nem tudnak felfogni. És valaki ott azt mondta, hogy miért nem mondunk annyit, hogy kicsoda Isten a te vallásod szerint, ő a mi mennyei atyánk. Amen, így. És akkor úgy éreztük, hogy olyan könnyűvé, olyan természetessé, olyan valóságossá vált a kérdés és a ráadott felelet. És onnan ebből a fogalomból visszafelé próbáljuk megérteni az örökkévaló tökéletes lélek magasságban és szentségben lakozó valóságát. Igen, ebben az igében is van egy feldolgozhatatlan és megérthetetlen és alig megtapasztalható a hitbirodalmában bonyolult fogalmakkal megragadható valaki, ez a magasságban és szentségben lakozom, és erre az a mi válaszunk, hogy ez az, amit én nem tudok elérni soha. Nem tudok odáig följutni. Ez nem fogható fel, nem felfogható ez a része a dolognak. De a második része igen. Ez a második dolog, amit itt az ige kapcsán mondani akartam, hogy azt mondja, hogy de a megrontottal és alázatos szívűvel is. De a megrontottal és alázatos szívűvel is. Igen, itt ezen a ponton tudok találkozni vele. Hol lakik Isten? A megrontottal és alázatos szívűvel együtt. Hát most az a kérdés, hogy velem lakozik-e Isten? És ehhez egy kis önvizsgálatot kell tartanom. Az egyik fele az a dolognak, hogy én a megrontottak közé tartozom-e. A szónak van egy sajátos üzenete, ma a megrontás áldozatai, gyerekkorúak általában, akik életük egy tapasztalatlan pillanatában, főleg olyan szexuális zaklatásnak voltak kitéve, amit nem tudnak feldolgozni érthető módon később, és ez befolyásolja az ő későbbi partnerkapcsolataikat és egész életüket is. Egy feldolgozhatatlan szégyenérzet, noha áldozatokról van szó. De persze itt az ige nem csak ilyen megrontottakra gondol, hanem akiket megrontott a bűn, megrontott a kor, amiben éltek, akik nem tudták jól megvédeni magukat egy adott pillanatban, és Ahogy ez lenni szokott, aki ilyen helyzetbe kerül, az egy idő után önmaga ellenségévé is lesz. És hogy úgy mondjam, kezd egyet érteni azokkal, akik vele szemben az igazságtalanságot elkövették. És kezdi károsztatni magát, és nem tudja, és sem akarja elhinni azt, hogy az ő számára van, nem is kegyelem, mert nem érti azt a szót se, de hogy valaki őt emberszámba veszi, és valaki őt a maga rangján és a maga méltósága szerint értékeli. Hol lakik Isten? Kikkel van egy fedél alatt? Kiknek a közelében mutatkozik? A megrontottak közelében. Nem a megrontóval van egy platformon, akinek a hatalma adott pillanatban megfelebezhetetlen volt, hanem a megrontottal. Persze jön a kérdés, és erre most nem fogunk időt pazarolni, és nem fogjuk ebbe az irányba elvinni a dolgot, hogy miért engedte meg Isten, hogy bekövetkezzék mondjuk így a megrontás. Nem fogunk tudni, és nem akarunk erre a kérdésre most választ keresni, mert a világ, amiben élünk, a nagykorú emberek világa, amiben az ember akarja a törvényt alkotni, és az ember akar a dolgok élén állni, ez a világ, amely nem is akar Istenről tudni, hanem saját magát akarja Isten pozíciójában is látni, ez a világ megkapta az örökkévalótól azt a méltóságot és hatalmat, hogy hozzon megfelelő törvényeket, óvintézkedéseket, hogyha ezeket nem működteti, és ezek a dolgok csődöt mondanak az emberi önzés és kasság miatt, akkor is Isten odaáll a megrontott mellé, és visszaadja a méltóságát, és egyedül ő az, aki megértetheti, hogy a magasságban és szentségben lakozó együtt van azokkal, akiket itt ezen a földön megfosztanak értékeiktől és nevüktől. De van itt még egy dolog ennél a pontnál, ennél a második pontnál, hogy nem csak a megrontottal lakozik együtt Isten, hanem még egy dolog kell ehhez, és az alázatos szívűvel. Az alázatos szívű nem azonos azzal, aki meghunyászkodik és lemond a jogairól. Tehát a jogait öntudatosan vállaló és képviselő ember, az igenis lehet alázatos szívű, sőt, mert az ő alázatossága azt is jelenti, hogy mindenki másnak a jogait is elismeri, aláveti. Az alázatos aláveti magát azoknak az elveknek, és csak is azoknak az elveknek, amelyek mindannyiunk üdvösségét és értékét szolgálják. Az alázatos szívű az belátással él, az nyitott az örökkévaló felé, az ő abszolút törvényei felé, az ő magasabb és szent világa felé. Az alázatos nem emberek előtt alázatoskodik, hunyászkodik meg, hanem az Úr, az örökkévaló Isten előtt. És Isten, akiről azt mondja a Biblia, hogy önmagát megalázva tekint erre a földre, és az emberrel magát megüresítve, magát leegyszerűsítve találkozik, ezzel az Istennel nem lehet gőgösen, önhitten, kioktató módon, nem létező erőnket fitoktatva találkozni. Nincs kontaktus a gőgös, önistenítő ember, a maga hatalmát túlterjesztő ember és az alázatos Isten között. Tehát hol lakik Isten? Egyrészt magasságban és szentségben. A mondat másik fele egy de szóval kezdődik, ami szintén kötő szó, csak egy kicsit ellentétes értelmet vezet be, de a megrontottal és alázatos szívűvel is. Mondhatnánk talán így is, hogy a megalázottakkal, de itt most nem ez a jó szó, mert a megalázottak megtörtek, és nagyon nehéz őket rábeszélni arra, hogy higgyenek újra Istenben, és fogadják el az ő segítségét, és dolgozzák fel azt, ami velük történt, de az alázatos szívűvel is. És akkor harmadszor. Mit jelent az, hogy Isten együtt lakozik a megrontottal és alázatos szívűvel? Tétlenül teszi ezt? Ott van és nem segít? Szorongva és tehetetlenül éli át, hogy a testi, az anyagi világban neki, aki szellem, minden a test állapotából ezt kevesebbnek érezzük, mert hogy az láthatatlan, pedig az a tökéletes, de mégis nem tud beavatkozni fizikai módon a mi megaláztatásunkba és megrontatásunkba. De igen, be tud avatkozni, és pedig nem. Valahogy az eseményeket kívülről elhárítva, megsemmisítve, hanem a mi lelkünkben az alázatosok lelkét megelevenítsem, tehát együtt lakozom, hogy megelevenítsem az alázatos lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Nem a külső eseményekkel foglalkozik, hanem velem foglalkozik. Engem tesz olyanná, aki megérti, elfogadja a világot, vagy megvív az eseményekkel. Vannak köztünk, akik szociális munkával foglalkoztak, vagy foglalkoznak. Olyan a legnehezebb azt megértetni a kedves kollégákkal, a szociális munkásokkal, hogy nem a kliensek helyett dolgozunk, nem az ügyeiket intézzük helyettük, hanem minden eszközzel megpróbáljuk őket abba a helyzetbe hozni, hogy gazdái legyenek saját életüknek, fölemelni őket arra a méltóságra, és csak annyiban mögéjük állni és adni a mi tekintélyünket, a mi erőnket, hogy ők megelevenedjenek, és az ő lelkük megteljen, és a szívük megteljen újra erővel, örömmel, megértéssel, hogy az ő életükről van szó. Isten ezt végzi el bennünk, nem helyettünk, állítja át a történelem eseményeit, a hétköznapok eseményeit, hanem bennünket segít előre vagy visszafelé feldolgozni, megérteni a dolgokat, megeleveníteni halott lelkünket, összetört lelkünket és szívünket megerősíteni. Ez, amit ő, a jelenlévő, a velünk lévő Isten megtehet. Nézzük meg a negyedik dolgot, amit itt kicsit hangot váltva az Úr a prófétán keresztül üzen, mert hiszen egy olyan néppel van dolgunk most, amely nem egyszerűen csak veszőfutásként éli meg azt, amiben most sodródik, jelesül a babiloni fogságnak a szörnyűségét. És ilyenkor, hogyha az ember bajban van, akkor könnyen elhárítja azt, hogy valahogy szemben kéne a miérttel néznie. Miért történt mindez? Egyszerűen csak áldozatnak látja magát. Nekünk magyaroknak ez különösen nagy problémánk, hogy mi mindig áldozatok vagyunk. Mi megbűnhődtük már a múltat, jövendőt is. Tehát bármit tehetünk, mert mi már mindent ledolgoztunk, és mindent elvertek rajtunk, és ezért akármilyen gazságot elkövethetünk, mert előre kiegyenlítettük a számlát. De hát ez nem így van. Csak az elmúlt 100 évet tekintve, és mennyi minden van, aminek nem egyszerűen áldozatai vagyunk, a sokat siratott Trianon. Persze egy igazságtalan dolog, ha úgy vesszük, de mindent elfelejtünk közben, azt, ahogy kisebbségeinkkel bántunk, és nem okultunk semmit a dolgokból. Ugyanezt tesszük ma. Ugyanígy van szegény roma kisebbségünkkel ma is. És már látom lelki szemeim előtt, nemrég beszélgettünk erről, ahogy Borsod és Szabolcs aféle gettó megye lesz, és esetleg elszakad Magyarországtól. Nem megyek messzebbre, meg nem élek ennek a kétségbeesésében, csak akkor se lesz senki. aki azt mondaná, hogy ezt lehetett volna előre is látni, ennek nem kellett volna bekövetkezni. És itt most az örökké való azt mondja, hogy per van közöttünk, jogos panasza van az Úrnak velünk szemben, és azt gondoljuk ilyen állapotunkban, mondom, hogy elég lenne a vigasztalás is, meg hogy ez örökké fog tartani. Ezért mind a kettőt üzeni itt a probléma, a proféta. Az egyik, hogy Isten perel, joggal perel. Gyere, Jancsikám, ülj le valahová. Gyökeret ver a lábad, gyere, ülj le valahová. Perel Isten, mert haragszik Isten, oka van erre neki, vétkeztünk, és ezt látni kellene, de ezzel együtt kell látnunk azt, amit az imént mondtam, hogy a próféta nem csak perel, hanem vigasztal is, hogy Isten ezt nem örökké teszi, nem örökké tart a per. Mert ha így volna, hogy Isten örök haraggal fordulna felénk, akkor nem tudnánk megállni. A lélek előttem megebedne, a leheletek, akiket én teremtettem. Ha Isten nem oldaná fel kegyelemmel a haragját, ha perben nem lenne méltányos és keresne mentséget is, ami számunkra, akkor semmi reménye nem lenne az emberiségnek. És ötödször, miért is haragudott meg Isten, már érintettük korábban, a telhetetlenség vétkéjét, de soha nem elég, minden kell nekünk, minden a miénk. Az egész világ tőlünk ered, megint zavaros magyarországi ideológiák, az indián, perui indiánok ősnyelve is a magyar volt. Nem is akarok felidézni többet, mert annyi zavaros butaság, őrültség van. Ez Jézus magyar származású volt, és így tovább. A telhetetlenség, a kisembernek, a földön járó, porban csúszó embernek az álmai. Mi vagyunk az igaziak, a nagyok. Mi vagyunk az Isten, akkor van ő, ami rá gondolunk. Szörnyű, nem folytatom tovább a telhetetlenség vétkét. Megharagudtam. És akkor a világ megváltozik, kezelhetetlenné válik a számunkra. Akkor jönnek az erősebbek, olyanok, akiket lenéztünk, akiket távolinak gondoltunk. Azt mondja itt az Úr, elrejtettem magam és megharagudtam. Elrejtettem magam és megharagudtam. Csináljátok, amit akartok. És aztán az utolsó két pontunk, a hatodik és a hetedik. Legyen már teljesen a reménységnek az üzenete, útjait láttam és meggyógyítom. Ez az, amit az örökké valóban az ő magasabb útjai szerint olyan nehéz megértenünk, hogy mindig-mindig visszajön jósága és kegyelme. Szoktuk, ha már említettem a szociális munkát, mondani azt, hogy a társadalom teljesen elfogadja a mentőszolgálatot, és soha nem vitatkozunk a felett, hogy el kell-e szállítani a bankrablót is, hogyha a tűzharcban megsebesül, vagy azt a gépkocsi vezetőt, aki ittasan mások halálát okozza, és közben ő is megsérül. Soha nem olvastam bírálatot, hogy miért vitték el a helyszínről az erősen vérző, vétkes közlekedési mulasztót. Ez teljesen természetes, hogy segítenünk kell. Néha felvetjük, hogy igen, és akkor miért nem ilyen természetes az, hogy aki hajléktalanná lett, tegyük fel, hogy ő tehet róla, hogy annak miért nem adunk, akarunk kegyelmet adni, ugyanígy miért nincs társadalmi megegyezés arról, hogy hasonlóképpen támogatni kell őket is. Igen, Isten magasabb útja ez, hogy noha láttam útjait, noha tudom, hogy rossz útra tévedt, elfordulva szíve útjában járt. Útjait láttam, de mégis meggyógyítom őt, és vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki, és gyászolóinak, mert Isten jóságos és kegyelmes. Ez Isten igazi természete. Olyan mély meggyőződéssel beszélnek ostoba tudatlan emberek, különösen arról is, hogy az Ószövetség az a bosszú álló Istennek a története. Micsoda zagyvaság ez, az Isten öröktől fogva mindörökké ugyanaz a kegyelmes, örökké való Isten, aki aztán Jézus Krisztusban mutatta meg földi emberi történetben, hogy milyen lenne az Isten, ha ember lenne, milyen az Isten emberi arca, igen, a kegyelmes, önfeláldozó, mindvégig örökké való szeretettel szerető Isten, és ha valami, akkor ez a végtelen szeretet törheti meg a bűnös makacs emberi lelket, és tehet ellenségből tanítványán, meggyógyítom őt, Isten teheti ezt, de ő kész erre, kész azokat meggyógyítani, akik jelentkeznek nála sebesülésükkel, az élet okozta betegségeikkel. És az utolsó dolog, amit még egyszer megerősít a meggyógyítom őt kijelentéssel, hogy megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Nagyon nehezünkre esik megköszönni dolgokat. A hála nehéz tudomány. Zavarban vagyunk. Van, akinek kérni is nehéz, de azért az könnyebben megy. Jézus példázatában a 10 bélpoklosból egy valaki jön vissza megköszönni azt, hogy az Úr megsegítette őt. Hálával kezdeni minden imád. Nehéz dolog. Nagyon érdekes, hogy a kaddis, amit zsidó testvéreinknél temetés alkalmával mondunk, az tele van magasztalással és hálával. Nem a haláleset miatt, mert Isten nem kér tőlünk szervilis képmutató igazodást, hanem a hála azért, hogy tudjuk, hogy ez a magasságban és szentségben lakozó, ami életünknek az egészét a kezébe tartja, megrontatásunk idejét éppen úgy, mint vigasztalásunk idejét, és azt az időszakot, amit a gyógyulás után még itt eltölthetünk. Isten áldja meg hát az életünket, és most végül a kérdésre, hogy hol lakik Isten, válaszoljuk azt, hogy itt lakik vele. Itt lakik velem, és én ő vele. Az üzenet, hogy én veled vagyok minden napon a világ végezetén, nyerjen egy ilyen visszaigazolást. Uram, igen, én is veled lakozom, mert jobb a te sátorad küszöbén is lakni, mint a gonosznak a sátorában. Nem akarok ebben a világban otthont, helyet, méltóságot, biztos pozíciót. Én is veled akarok lakozni, mert nálad van az élet és az igazság. Amen. Imádkozzunk.
Igen, Úr, köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy te magasságban lakozol, tudjuk ezt, tudjuk, hogy magasabbak a te útjaid, a te gondolataid, a miénknél. Köszönjük, hogy láthatunk és magasztalhatunk téged a te kegyelmedért, irgalmadért, amit mindenek felett gyakorolsz a mi érdekünkben. Köszönjük, hogy hálát adhatunk neked minden napon, te ad, hogy megteremjen a mi ajkainkon a hálának a gyümölcse, ad, hogy jó gyümölcsöket tudjunk teremni a te segítségeddel. Amen. A 373. dicséretünkből helyet foglalva énekeljük egy verszakot. 373. dicséret.